Talán azzal kezdeném, hogy egy hivatás történet az a Isten keresésről szól. Valami belső vágy után indulunk el, és ez a hivatás, ez nagyon sokféle lehet. Az egyik hivatás a szerzetesi hivatás, és ez a belső hangnak az ismerete és annak a komolyan vétele segített engem abban, hogy elkötelezett életet tudjak élni. Az, hogy milyen volt a gyermekkorom, az nagyon meghatározza, hogy én vidéki vagyok. Egy kisvárosban nőttem fel. Nagyon másképpen élt a családunk, mint a környezetem, mivel hogy gazdálkodással foglalkozott az egész család. Kora gyerekkoromtól fontos számomra a természet, a természetben való jelenlét, az évszakoknak a múlása, különbözősége, és mindennek a megtapasztalása, az, hogy van ideje a növekedésnek, van ideje a várakozásnak, sőt, meg kell tanulni azt, hogy kívülálló okok miatt valami nem sikerül, hiába van jó vetés, hogyha rossz az időjárás. Ahhoz, hogy előbbre tudjunk haladni, ahhoz össze kell fogni, közösségeként kell a családban egymást segíteni. Hiszem, hogy ez egy nagyon fontos élettapasztalat számomra, hogy egy olyan családi légkörben nőttem fel, ahol egymásra nagyon is számítottunk. Mindenkinek megvolt a helye, a feladata, amiért felelősséget tudott vállalni, amivel a közöset tudta gyarapítani. Ugye abban az időben ez a megélhetésünket jelentette. Hogyha így visszaemlékezek a gyerekkoromra, azért nem lehet elfeledkezni arról, hogyha valaki gazdálkodik, földjei vannak. A felelősség ugye abban is jelen van, hogy ott nincs nagy lehetőség a nyaralásokra. Kirándulásokra igen, ami egy vagy két napos, de hosszabb nyaralásra nem, mivel hogy minden időnket a földműveléssel töltöttük el. És ez a nagyon egyszerű életforma, úgy látom most, hogy nagyon segített engem abban, hogy egy belső figyelmességem alakuljon ki. Valószínűleg ebben a természetem is benne van, hogy érzékenyebb vagyok, de azt hiszem, hogy ez a otthoni légkör, a természetben, a csöndben eltöltött idő is ebben engem nagyon segített. Ehhez járult még hozzá az is, hogy a családom vallásos volt, annak ellenére, hogy a környezetünkben alig volt olyan, aki merte vállalni a katolikus életet, a szüleim ezt nagyon komolyan vették. Fontos volt számukra, és a mindennapi életünkben nagyon egyszerű formán jelent meg az ilyen alapvető bizalom szintjén, hogy asztályos időben nem csupán a veszteségen volt a hangsúly, hanem az, hogy az Istenbe vetett hitünk által és bizalmunk által van újrakezdés. És mindig van újrakezdés. Lehet, hogy most nagyon nehéz körülmények közé kerül a családunk, de ez nem marad mindig így. Tehát ez egy olyan mély meghatározottságot adott az életembe, a szüleimnek ez a hite, hogy így nem nagyon kérdőjeleződik meg bennem az, hogy minden körülmények között keressem az Isten jelenlétét. Keressem azt, hogy hol van ő, hogyan tudok belőle meríteni, még akkor is, hogyha nagyon sokkoló körülményeket tapasztalok, vagy életállapotokat látok körülöttem, vagy azok életében, akik megosztják velem a problémájukat. Lelkes hittanos voltam mindig, valahogy nagyon mélyen megérintett már kora gyermekkoromtól az evangéliumnak az üzenete. Nem tudom, hogy hogyan történik, de nagyon mély rezonanciát érzek magamba Jézus szavaira, az örömhírre, az ószövetségi történetekre, amiben valami nagyon mély kibomlik az igazságból és az isteni jelenlétből. Ez engem mai napig elvarázsol. Lelkesen jártam hittanra, valahogy összefüggésekre ráéreztem, és nem igazán tudom, hogy miért, vagy hogyan. Nagy természetességgel is vettem ezt, nem tudtam, hogy ez nem mindenkinek van így.
És otthon imádkoztatok, vagy olvastátok a Szentírást?
Ez nem volt nálunk gyakorlatban. Azt, hogy imádkozóak vagyunk, az igen, de azt, hogy mi külön összejöttünk volna, és imádkozzunk esténként, erre lehetőségünk se volt. Állatok és belső-külső gazdaságból egyszerűen ez létesen tudott nálunk jönni. Tehát valahogy nagyon másképpen éltük meg az Istenbe vetett bizalmunkat, meg hitünket. Amikor középiskolába kerültem, akkor egyre feladatot vállaltam már a plébánián. Mindig voltak misztériumjátékok, amikben lehetett szerepelni. Aztán egy idő után ezeket a színdarabokat írni, és ezeket én boldogan tettem. Szerettem az ifjúsági közösséget, valahogy olyan lendületet tudtam adni. És így a fiatalságomat leginkább ez határozta meg, hogy a plébániai ifjúsági közösségben hogyan élünk, meg hogyan vagyok jelen. Ahogy így visszaemlékezem, látom, hogy a fejlődésem az hogyan történt, hogy a szociális érzékenységem egy idő után megjelent, holott erről mi nem beszélgettünk otthon. Édesanyámnak magától értetődő volt, hogy akit lát, annak segít, de erről mi nem beszélgettünk.
De ott volt a példa.
Lehet, hogy édesapámmal ők megbeszélték, hogy kit hogyan segítenek, de ez nem volt velünk gyerekekkel téma. És akkor emlékszem, hogy egyszer csak az álltam elő a többiek felé, hogy vannak itt idős nénik, akikre nem nagyon figyelnek oda, így jön most Mikulás. Hát szerintem az lenne a legjobb, hogyha ilyen Mikulás csomagokkal mi most végigjárnánk őket, és egyszerűen csak oda tennénk az ajándékot a házuk elé, vagy az ablakukba. Úgyhogy nagyon érdekes, ahogy ez a példa, a megélt példa, az hogyan szüremkedett be utána már az én életemben. A középiskola után Budapestre kerültem, rögtön elkezdtem tanítani, mert a teológiai főiskolára jártam, és a gyerekekkel való foglalkozás az valahogy nagyon mélyen megragadott, meg lelkessé tett, hogy valami olyasmit oszthatok meg velük, ami számomra is nagyon fontos. Úgyhogy a hittan mellett, meg a hittanórák mellett jártuk a természetet, hatalmas gyalogos túrákat szerveztem mindenki nagy csodálkozására, mert az olyan 30-40 kilométereket bátran tettünk.
Mekkora gyerekekkel?
Negyediktől felfele. És általában így fiúk, lányok nem annyira csatlakoztak, de azért néhányan, még a lányok közül is vállalkoztak ezekre, és valahogy ez a harmónia, a határainknak a megélése, a barátság, az elfogadás, az nagyobb teret tudott kapni ilyen szabadidős elfoglaltságokban is. Aztán megjelent ugye a gyerekekkel az is, hogy valami kis szintársulattal Lázár Ervin meséket dolgozzunk fel. Így szép lassan kezdett kibontakozni mindazt, amit megéltem, megkaptam a gyerekkoromban.
Miért pont a teológia főiskolát választottad?
A konduktornak készültem, vagy odaadtam be a jelentkezésemet, de nem sikerült a felvételim, de ugyanakkor a teológia is érdekelt, így kerültem oda.
Gondoltál már arra is, hogy ebből mi lesz a végén, vagy csak úgy, hogy érdekelt, mert ez volt az előzménye, hogy mindig Isten közelébe vagy?
De ez volt az előzménye, semmi nagyobb elképzelésem nem volt, csak azt, hogy valami tényleg számomra fontos területet még mélyebben megismerni. És a teológiai főiskolán ismertem meg az egyik barátnőmet, ő most is a barátnőm, aki ismerte a nővéreket, a szakrekör nővéreket, és elmentünk hozzájuk egy ilyen alkalomra, amin én mérhetetlenül meglepődtem. Várakozás vagy elvárás nem volt, de amit ott találtam, az meglepett. Annyira más volt. Hangosak voltak, nevetgéltek. A ház az egy akkor felújított modern épület volt, ami nagyon más volt, mint amit én ismertem egyházi körökben. Szóval engem nagyon meglepett a környezet, amiben beléptem. Egy sokkal visszafogottabb környezetet gondoltam egy szerzetesi házban, és a nővérek is nagyon másképpen viselkedtek, mint akiket én ismertem. Így egyházi körökből harsányoknak tartottam, és nem nagyon értettem, inkább kívülállónak láttam magamat. Tehát zavarba ejtő volt, amit tapasztaltam. És nem is gondoltam többet erről. És nagyon érdekes, hogy 5 hónap után valahogy valami belső késztetés volt bennem arra, hogy én újból visszamenjek a nővérekhez, a szakrekör nővérekhez, és hogy ott egyáltalán beszélgessek. Bár a 5 hónapban volt egy, hogy kaptam egy meghívót, hogy első fogadalom lesz, a fiatal nővérek első csoportja, ez a rendszerváltás után volt, leteszik az első fogadalmukat. És ott valami engem nagyon megérintett, amit nem is tudok megmagyarázni, ha csak nem úgy, hogy azért hosszú éveken keresztül, 3-4 éven keresztül azért én gondolkoztam már azon, hogy lehet, hogy szerzetesi hivatásom van, de nekem ez egyáltalán nem tetszett. Ez nem nagyon tudtam mit kezdeni vele. Olyan dinamikusnak éreztem magam, nagyon jókedvűnek, élettelinek, családot gondoltam el magamnak. Nem nagyon értettem ezt a belső hangot. És csak egy időszakos volt, és utána eltűnt. De észre kellett vennem, hogy időről időre visszajön. És egyszer csak azt mondtam magamnak, hogy ezt így én nem szeretném, hogy nem akarom meghallani ezt a hangot, mert hogyha én komolyan veszem, hogy az Isten személyesen nekem szól, hogyha nekem személyes kapcsolatom van vele, és még azt is mondom, hogy ő fontos számomra, meg hogy ő a legfontosabb számomra, akkor ez valóban így van, hogyha nem akarok odafigyelni erre a hangra? És akkor azt mondtam magamban, jó, akkor az első szansz az Istené, és meglátjuk, hogy valóban így van-e, hogy ez az a belső hang, ami engem hív. Úgyhogy lehet, hogy ez is benne volt, de az 5 hónap után, mikor így visszamentem, akkor valami olyasmi fogalmazódott meg bennem, hogy akkor én szívesen megnéztem, hogy a nővérek hogyan élnek, és akkor beköltöztem egy időre. És egy olyan 3 hónap után a jelöltségemet elkezdtem. Úgyhogy így kezdődött ilyen nagyon érdekes módon, nevezhetnénk ezt úgy is, hogy azért a Jóisten valahogy megragadott. Tehát nem én vagyok az, aki már 6 éves korától csak erre vágyott és erre készült, hanem egy személyes érés, meg hitbeli érés is kellett nekem ahhoz, hogy én erre az útra rá tudjak lépni. Nálunk a jelöltség az 1 év, most olyan 6 éve, 2 év, de ez csak kivételes, mivel hogy a noviciátusunk az Franciaországban van, és ezért, hogyha valaki a noviciátust el szeretné kezdeni, akkor franciául kell tudnia. Hát a mi időnkben a noviciátus az Magyarországon volt, úgyhogy nem kellett, ezért volt 1 év a jelöltség, 2 év a noviciátus, és utána 6 év az első fogadalmas időszak. Én Budapesten töltöttem a noviciátust, még másik 2 társammal, a 2 társam most már nincs a rendben, én vagyok egyedül ebből a csoportból, és az első fogadalmas időmben több helyen voltam. A tartományunk az Ausztria, Németország, Magyarország, így Németországban éltem 1 évet, tanulmányaimat elkezdtem nappali teológus szakon, Pázmány Péter Hittudományi Egyetemen, amit be is fejeztem, de hozzávettem még a hittanári szakot. Amikor az első fogadalmas időszakom eltelt, kértem az örökfogadalmamat. Az örökfogadalom előtt vagy után közvetlenül nálunk, mivel nemzetközi rend vagyunk, a 3. világ valamelyik országában eltöltünk 1/2 évet vagy 1 évet, hogy az ottani körülményeket lássuk, és megtapasztaljuk azt a sokszínűséget, ami a nemzetköziséghez hozzátartozik. Én így voltam Uganda Kenyában. És amikor onnan visszajöttem, akkor elkezdtem tanítani, elkezdtem a Semmelweisen a lelki gondozói képzést, és elkezdtük a Forrás Lelkiségi Központunkban a különböző programoknak a szervezését és vezetését.
És ezek alatt, az évek alatt egyszer sem volt olyan, hogy nehézséged adódott, meggondoltad volna, vagy kételjeid támadtak a választásoddal kapcsolatban?
Az első fogadalmas éveimben, igen, ez nagyon érdekes volt, hogy mindig csak egy lépést láttam előre. Bennem nem volt ez a mérhetetlen bizonyosság, mint általában a többi szerzetes életében ez így benne van. Én mindig csak a következő lépést láttam, soha nem láttam a kimenetelét. És amióta első fogadalmat és éveket így befejeztem, és az örök fogadalmat letettem, megváltozott. Ez nagyon érdekes számomra, de érdekesen összecseng a Az a folyamat, amit én otthon éltem, a belső fejlődésemmel, meg a hitem elmélyítésével, ahogy az tovább tudott menni, majd a szerzetes életben ez nem változott meg, hanem ugyanebben a nagyon egyszerű lépésről lépésre való haladásban ment tovább. Úgyhogy én nem az vagyok, aki az első fogadalom napján tudta, hogy örökre csak itt és sehol máshol, hanem számomra szükséges volt a 6 év első fogadalmas időszak.
És ha valaki most szeretne jelentkezni, mit mondanál neki?
Talán azt, hogy ez a belső bátorság és szabadság útjára merjen lépni. Mert én szerintem csak ott lehet megtalálni az igaz választ az életünkre. Bátorság, hit és szabadság. És hogyha erre rálép, akkor megtapasztalhatja az örömnek a születését, vagy az örömnek a megjelenését. És hogyha ez így van, akkor a helyes úton van. Merjen kérdezni, merjen nekivágni, érdeklődve szeretettel.
Csokási Anna Szakrekő nővér beszélt az életéről és a hivatásáról.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió, a lélek hangja.
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozata.